pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
Szent Gergely doktornak, híres tanítónknak, az ő napján. Régi szokás szerint, menjünk Isten szerint, iskolába. Lába madarak is, hogy szaporodjanak, majd eljönnek. A szép kikeletkor, sok szép ének szóval zengedeznek. Ti is ezenképpen gyertek el hát szépen iskolába. Holott szép tudományt vegyetek adományt magatoknak. S hogyha nem adhattok mi nékünk diákot házatokból, papírosra valót adjatok adományt javatokból. Adjatok szalonnát, bommerin, dubleveren, dublamben, hadd csináljunk rántottát, tótusz, kápusz, de bizérum, fórum, domien. Adjatok borbászt, bommerin, dubleveren, dublamben, hadd fogjunk be parlást, tótusz, kápusz, de bizérum, fórum, domien. Adjatok kakast,
kívánok! Augusztus utolsó napján a Kolompos Együttes felvételével indult Táncházban című műsorunk, melyben a muzsikusok a Gergely járás szokását elevenítették fel. Ez a dramatikus jellegű, adománygyűjtő szokás, bár Nagy Szent Gergely napjához, március 12-éhez kötődik, de mivel holnap, szeptember 1-én indul az iskola, azt hiszem, itt a helye ennek a felvételnek. A Gergely járás országosan ismert volt valaha, de élő gyakorlatát csak a Dunántúrról és Palóc vidékekről gyűjtötték. Az iskolás gyermekek csapatostul házról házra járva verbuválták az iskolába a gyerekeket, a katonai toborzás mintájára a szereplők gyakran különféle katonai rangokat viseltek, Szent Gergely vitézeinek is nevezték őket. A szokás egyik célja tehát az iskolába invitálás volt, a másik pedig adománygyűjtés a tanítók számára, melyet a tanító díjlevelében is leírtak. Természetesen a tanító az adományokból megvendégelte Szent Gergely vitézeit. Ezek után folytassuk Táncházban című műsorunkat egy az archívumból való műsorral. 2003-ban hangzott el először a Bartók Rádióban, a Jeles Naptár sorozatban a Szent Mihály Hava című adás, melyben Verebélyi Kincső néprajzkutató a tanításról, az iskolába járásról, valamint az írás és olvasás rangjáról a paraszti világban mesél.
Köszöntöm hallgatóinkat! Szeptember 1-én áll be a meteorológiai ősz, olvashatjuk a kalendáriumokban. A 19. század közepe óta szeptember első hétfőjén kezdődik a tanítás. Mai műsorunkban a tanításról, az írásbeliségről szól nekünk dr. Verebélyi Kincső, az ELTE folklor tanszékének vezetője, Vasvári Anna Mária mikrofonja előtt.
Szeptember az iskola kezdési időszaka. Ez vonatkozik a falusi gyerekekre is, akik nyilván nyáron segítettek a szüleiknek, most viszont nekik is meg kell fogni a füzetet, könyvet és iskolába indulni.
Igen, ez elég érdekes, hogy általában a néphagyományban mindenfajta olyan tevékenységnek, aminek van kezdete és vége, a kezdet és a vég valamilyen módon egy ünnepi gesztussal, rítussal megemelődik. Nem így van ez az iskolával. Szemben például más országok hagyományaival, mert hogy ne is menjünk olyan messze, Ausztriába az elsős gyerekek egy hatalmas süvegszerű papír tekercset kapnak, ami tele van cukorkával, hogy kicsit buzdítsák őket az iskolába járásra. Nyilván ez azért alakult így, mert hogy az iskolába járás akár kötelező volt éppen egy adott periódusban, akár nem, hiszen ezt még ma sem mindig tudjuk a lakosság teljes létszámára vonatkoztatva elérni, nem egy meghatározott napon kezdődött a gyerekek számára. Mert attól függően, hogy hogyan foglalkoztatták őket otthon, hát amikor beállt a rossz idő, akkor kezdtek el iskolába járni. Úgyhogy nem mondhatunk ilyen kezdő szokásról, illetve ha igen, ez tavasszal volt, ugye a Gergely napi köszöntő szolgált arra, hogy a gyerekek egyfelől bemutassák, hogy mit tanulnak az iskolába, vagy mit tanultak, másfelől, hogy új tanulókat toborozzanak. A középkor táján az iskoláztatás kezdete, hogy úgy mondjam, felülről ment lefele. A társadalom felső rétegei számára teremtődtek lehetőségek arra, hogy szervezett keretek között valamilyen ismeretanyagot elsajátítsanak. Ezek voltak az egyetemek. Különösen az ellenreformáció idején felekezeti oldalról erősödött meg az a szándék, hogy a szent írások ismeretét, illetve a helyes életmód ismeretét szervezett keretek között adják át a nép alsó rétegeinek is, és ez eredményezte azt, hogy mind a katolikus ellenreformáció, mind a reformáció oldaláról megerősítsék az iskolákat, mégpedig az elemi szintű iskolákat is. Ez a 17-18. Század, amikor a falusi iskoláztatás kezdeteiről tudunk közvetve adatokat szerezni. Az erre vonatkozó adatokat elsősorban például egyházlátogatási jegyzőkönyvekből ismeríthetjük, ahol nem csak a templomi berendezéseket ellenőrizték, hanem azt is, hogy az iskolákban tanítók milyen felkészültségnek örvendenek, különösen a református községekben, és hogy azt a feladatot a tanító ellátja-e. Persze számos vita alakult ki arról, hogy a tanító milyen ellátásban részesül a falu lakói részéről. Másfelől lassanként kezdenek megjelenni tankönyvek is, ezek közül Comenius Orbis Pictus az egyik legnevezetesebb, amelyet aztán számos nyelven és nagyon sokszor újra kiadtak. Na most mire is volt voltaképpen szükség a vallási alapismereteken kívül? Elsősorban az írás, az olvasás és a számolás valamilyen szintű tanítására volt szükség. Az írásnak egyébként rendkívül érdekes és a mai ember számára szinte érthetetlen funkciót is tulajdonítottak. Tudnillik, hogy a fegyelmezett írásforma az mintha a fegyelmezés eszköze is lett volna. Tehát már elemi szinten is mintegy a jellem fegyelmezésének eszközét látták az írásban. Persze, hogyha azt az egy-két zsáner képet, vagy a metszettek ábrázolásait nézzük, ami a 19. századot megelőző iskolákról maradt ránk, ott akkor látjuk, hogy a szegény tanító hajaszála égnek mered, párca van a kezébe, és valami hihetetlen nyüzsgő gyerekhad veszik körül. Nyilván a gyerekek is visszaéltek a helyzettel, és hát a fegyelmezés eszköze bizony ebben az időben a verés a pálca volt.
A középkori Magyarország iskoláiban tehát március 1-én kezdődött az új tanév. Szent Gergely a tanulók patrónusa volt. Vitézei, a diáklegények csoportosan fölpántlikázva zászlókkal vonultak végig a falvak vagy a városok utcáin, hogy jó eszű panasz gyerekeket toborozzanak maguk közé diáknak. Ezt a hangulatot idézi fel a kamarás együttes muzsikája.
Szent Gergely doktornak, híres tanítónknak az ő napján. Régi szokás szerint menjünk Isten szerint iskolába. Lám a madarak is, hogy szaporodjanak, minden jönnek. A szép kikeletkor sok szép ének szóval zengedeznek. Ti is ezenképpen gyertek el nagy szépen iskolába, holott szép tudományt vegyetek adományt üdvösségre. Hogyha nem adhattok mi nékünk diákot házatokból, papírusra valót adjatok adományt javatokból. Az Isten áldása és szent áldomása házatokra szálljon le mindvégig, világ végeztéig jószágtokra. Adjatok szalonnát,
omnedignum leverendum laudem,
hogy csináljunk rántottát,
hokus kapus remizérum fódum domine.
Adjatok kakas,
omnedignum leverendum laudem,
hadd kaparjunk és aras,
hokus kapus remizérum fódum domine.
Adjatok lánykát, gyerekség,
omnedignum leverendum laudem,
hadd tanuljon könyvecskét,
lotus capus demiserum forum domine.
Adjatok lótot,
omnedignum leverendum laudem,
hadd mutassok diákoknak iskolába útot,
lotus capus demiserum forum domine. Adjatok menyecskét,
melyek voltak azok a rétegek, amelyek fontosnak tartották, hogy a gyerekeik iskolába járjanak?
Nyilvánvalóan akár a falusiak, vagy a mezővárosi rétegek közül, különösen a protestáns mezővárosokba, ez hozzátartozott már az élet minőségéhez, illetve ha nem is azt mondjuk, hogy a polgárosodáshoz, de minden esetre ott, ahol az élet kezdett olyan formákat követni, hogy különféle testületek jöttek létre, vagy a céhesség bizonyos formái hatottak, ott ugye előbb-utóbb a megállapodásokat írásba is kellett foglalni. Tehát a kiemelkedésnek a tanulás hosszú időn keresztül az elemi foka is az eszköze lehetett. Hogy ez az írásbeliség mit is jelentett? Itt már meg lehet különböztetni a olvasni tudást és az írni tudást. ezt nem is olyan könnyű ilyen történeti időkre visszamenően mérni. Általában a kiadványok számából, tehát például ha egyszer kiadnak millió számra kalendáriumot, akkor feltételezhető, hogy vannak, akik el is olvassák ezeket. Az persze lehetséges egy közösségben, hogy nem mindenki tud olvasni, de a kalendárium használat is nagyon differenciált lehetett. Tehát az is lehetett, hogy egy kisebb közösségben egy valaki olvasott, és a többiek hallgatták mondjuk a kalendáriumi történeteket. Megint csak azt mondhatjuk, hogy közvetett adatokat, tehát végrendeleteket, amennyiben maradt a falusi népesség köréből is végrendelet, vagy peres anyagokat lehet ebből a szempontból vizsgálni, és ebből lehet megkülönböztetni az olvasni tudó réteget az írni tudó rétegtől. Persze az, hogy a nevét le tudja valaki írni, az még nem jelentette feltétlenül azt, hogy hosszabb írásművek létrehozására is képes volt valaki, hiszen most, ha hirtelen ugrunk egy nagyot, a 20. századi paraszti emlékírásokba is találunk ilyen utalásokat, hogy az, aki írni tudott, írta a leveleket a többiek számára. Tehát még akkor se beszélhetünk föltétlenül arról, hogy a falun, sőt, hát a messzebb lakó tanyán vagy a hegyekben lakó pásztorok körében az írásbeliség valami hihetetlen mértékű lett volna. Most ugye kicsit nagyot ugrunk, de talán ez áll hozzánk a legközelebb, hogy a két világháború között az a törekvés, hogy falusi iskolák alakuljanak, végül is nagyon nagy lendületet adott az analfabetizmus felszámolásának, annak ellenére, hogy ezekben az iskolákban, most egyébként majd kezdünk ehhez visszatérni, ugye az osztatlan falusi iskolákban hát különféle korosztályokat egyszerre tanított a tanító. Mégis ezeknek a tanítóknak nem csak a műveltség terjesztésében volt óriási szerepe, hanem egyszer, mint szervezői, irányítói és ilyen mértékadó személyiségek is voltak egy-egy faluban. A tevékenységük több generációra kiterjedt, tehát egy 30-40 évig tanító, tanítóbácsi vagy tanítónéni a közösség életvitelének számtalan apró vonatkozásába is iránymutató tudott lenni.
Tulajdonképpen ő volt az egyik első értelmiségi a falu közösségben, hiszen ott volt a pap mellette, későbbiekben nyilván az orvos és a jegyző. Egy-egy tanító nagyon sok változást is hozhatott. Például a táncéletben a helyi tanítóknak is köszönhető, hogy megjelentek a polgári táncstílusok, a tánciskolák, vagy hát amiről már egyszer régebben beszélgettünk, a színjátszás megjelent a falvakban.
Mindemellett beszélnünk kell arról, hogy az iskolák diákságának az élete maga is a folklorisztikai vizsgálatok körébe tartozhat. Hiszen amikor sok gyerek sereglik egybe, akkor alkalom adódik olyan játékok űzésére, amire a szétszórt csoportok közepette nem. Tehát mindenfajta versenyjátékot nyilván nem kettesbe űznek, hanem kis csoportokba. Akár a futásról legyen szó, akár a különféle labdajátékokról. Ezeket nehezebb magányosan űzni. Vagy az ugróiskola versenyekről, és így tovább. Ugye az, hogy a gyerekek is csúfolódnak, hogy milyen szövegeket mondanak, hogy milyen kiszámolókat. Tehát nem csak a gyerekek számára a felnőtt révén produkált dalokat, meséket sorolhatjuk a folklórhoz, hanem mindazokat a szóbeli kifejezési formákat, vagy dalokat, vagy játékokat, amelyek a gyerekek, hogy úgy mondjam, saját termékei. Ez a iskola folklór, ha nevezhetjük így, ez örök, tehát az iskolák keletkezésétől napjainkig eltart, hiszen az oktatás legkülönfélébb szintjén ezek a iskolások egymás közötti szokásai, amik íratlan szabályokat követnek. Hogy csak egyet mondjuk, ugye mindig minden osztályban megküzdenek a gyerekek egymással, a maguk sajátos módján a pozíciókért. Hogy ki a vezéregyéniség, ki a hangadó, ki a szorgalmas, ki az, aki mindent tud, ki az, aki mindenből viccet csinál, ki a nótafa az osztályba. Ezekért a szerepekért való küzdelem, itt a küzdelmet szimbolikus szinten értjük, voltak éppen előiskolája, ha úgy tetszik, hogy ez szerepjáték majd arra, hogy a felnőttkori komolyabb téteké folyó küzdelmeket a gyerekek begyakorolják, de ennek ez a komoly és egyszerre játékos volta folyamatosan jellemzője az iskolai életnek, akár az első elemiről, akár az egyetemről legyen is szó.
Idézzünk a gyerekvilágból kiszámolókat. A Déli báb együttes feldolgozásában két kiszámolót hallanak.
Ondam démus, szórakatémus, szórakatike duka, alabala bambuszka. Ondam démus, szórakatémus, szórakatike duka, alabala bambuszka.
Énem, bénem, dunke, funke, nábes, lábes, kézen, ape, drész, desz, drusz.
Énem, bénem,
dunke, funke,
nábes, lábes,
kézen, ape, drész, desz, drusz. Énem, bénem, dunke, funke, nábes, lábes, kézen, ape, énem, bénem, dunke, funke, nábes, lábes, kézen, ape, drész, desz. Nábes, lábes, kézen, ape, drész, desz, drusz. Vasárnapi hakkölcsön.
Juhász Katalin néprajzkutatóval beszélgetve egyszer a húsvéti locsolóversek kerültek szóba, hogy hogyan alakítják át a hivatalos, akár iskolában tanult locsolóverseket ma a fiatalok. És Juhász Katalin a kutatásai során azt vélte felfedezni, hogy ezek a változtatások generációk óta hasonlóak. Tehát egy mai gyerek ugyanúgy alakít át egy tanult iskolai verset, mint mondjuk a 100 évvel ezelőtti. Tehát nem változtak semmit ezek a gyerekek.
Ez a Petőfi Sándor gatyába táncol, és hasonló kezdeményezések. Ezek is jellemzőek, de persze bővül is, mert most már ugye, amikor a gyerekek csinálják a iskola újságot, az iskola rádiót, most az egyetemen például e-mailen közlekednek, és olyan portálokat hoznak létre, ahol csak ők találják meg egymást, és nyilván, hogy itt ez a SMS és e-mail műfaj szintjén folytatódik az ugratás, a tréfálkozás, a komoly szövegek kifordítása. Ez a középkori vágáns költészet is a sajátja, ahol ugye a korabeli szertartások kifigurázásáról van szó, esküszövegek, szertartásszövegek, stb. A diák költészetben, vagy a komoly szent szövegek megfordítása, ez örök vonása az ifjúságnak, hogy kifordítja a felnőttek világát.
Mennyiben tudott hatni egy-egy családra a tanító, hogyha tehetséges a gyerek, akkor tovább tanítassák, hiszen ez azért munkaerőkiesést jelentett, anyagi megterhelést jelentett egy családnak. Tudott-e egy gyerek valóban kitörni az iskola által a szegénységből, a környezetéből?
Ez nagyon sokban függött a családok anyagi helyzetétől, és egy kicsit attól a stratégiától is, amit a család képviselt a boldogulást illetően. természetesen ebbe a tanítónak is nagy szerepe lehetett, hát számtalan olyan példát tudunk, hogy a tanító szeme akadt meg a tehetséges diákon, és ha nem engedték meg a lehetőségek, hogy iskoláztassák a diákot, akkor a tanító nagyon sokszor pártfogót keresett, akár egyházi, akár egyházon kívüli körökbe. Móri Zsigmond és Móra Ferenc művei óta ismerjük a történetet. Másfelől hosszú évszázadokon keresztül vagyonosabb családoknál is különös szerepet játszhatott az iskoláztatás abban az értelemben, hogy amikor védekezni akartak a már megélhetést, vagy előkelőbb társadalmi státusz biztosító vagyon felosztásával szemben, akkor hát nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte úgy osztották meg a szerepeket a gyerekek között, hogy általában ugye ez a legkisebb fiú volt, aki maradt otthon a szülőkkel és a földdel, és az idősebbeket, ha lehetett, vagy papi, illetve más értelmiségi pálya felé irányították. Ez a legutóbbi időkig, tehát a második világháború előtti időkig egy lehetséges stratégiája volt, nem annyira a szegény, hanem azoknak a családoknak, ahol már volt mit a megélhetés szempontjából megőrizni.
A lányok számára mennyire volt fontos az első 4 osztály, az elemi iskola elvégzése?
A lányok számára ez egyáltalán nem játszott szerepet, hiszen tudjuk, hogy még főnemesi körökbe is. Nem arról van szó, hogy erre nincs példa, tudunk nemes asszonyokat, akik nagyon is értettek nem csak a gazdálkodáshoz, hanem az írásbeliséghez is, de ez végül is nem volt követelmény. A 19. század elején majd a polgári nevelésben jelenik meg az az igény, hogy valamelyest a lányok is iskolázottak legyenek, tehát tudjanak írni, olvasni, zenélni, hímezni, és ez majd egy kicsit folytatódik lefele is, hát ne felejtsük el, hogy a írás, olvasás, számolás, tanulása mellett a kézi munkázás gyakorlatilag szintén a második világháborúig kötelező volt, tehát a lányok képzésébe nem az írásbeliség, nem a tudás megszerzése vitte a fő hangsúlyt, valamelyest, hát ők is rá voltak erre kényszerítve, de nem igazán jellemző. Az írásbeliség olyan értelemben, hogy már kifejezni is képes legyen magát, egyfelől a háborúk visznek ide, hogy az elszakadt családtagokkal kapcsolatot tudjanak létesíteni, és ekkor jelenik meg egyfajta paraszti levelezés. Ugye a háború előtt a levél megjelenése egy faluban adót jelentett, vagy büntetést. A családtagokkal való kapcsolattartás szüksége nyitja meg az igényt arra, hogy a parasztok körében is az emberek képesek legyenek nem csak aláírni, hanem magukat írásban kifejezni. Korábban, ha volt is írásbeliség, akkor ez ugye a másolás. Dalokat másoltak, vőfélykönyvet másoltak, esetleg verseket másoltak, de nem írtak. Az, hogy egy parasztasszony önvallomás fogalmazzon meg, ez először is jobbára külső késztetés. Egy néprajzkutató, egy író, mint Csalog Zsolt, vagy mások kérik, fölhívják, bevezetik a tehetséges, jól fogalmazó parasztembert, hogy mesélje el az életét írásban is. Emellett is tudunk arról azért, hogy parasztok feljegyzéseket készítenek például az időjárásról, vagy akár a családi eseményekről.
Például a kalendáriumban.
Például a kalendáriumban, de a gazdasági följegyzések nem az önkifejezés szükségletéből származnak. Ez egy kicsit később jelenik meg, de még a paraszti kultúra keretei között jobbára a 20. század második harmadában, második felében.
A Déli Báb együttes muzsikájával búcsúzom.
Thank you.
Kedves hallgatóink, az írás-olvasás jelentőségéről a paraszti hagyományban, az iskolába járásról dr. Verebélyi Kincső néprajzkutatót hallották, az adás szerkesztője Dévai János volt. Most folytassuk gyermekjáték dalokkal és párosítókkal Táncházban című műsorunkat. Tilinkó Luca, illetve a Kispendely énekegyüttes következik.
A pünkösdi rúzsa kihajlott az útra, megy fa árnyékába, szüke kis leányka, akit szeretsz, kapd el. Ezt szeretem, ezt kedvelem, ez az én édes kedvesem. Ha belőle, belőle, rózsa vona belőle, mégis kifordulna. Ég a gyertya, ha meggyújtják, mikor a szép táncot járják. Járja, gyárja, gyúkatona, ha dobogjon ez az utca. Állj ki, szüke kis leányka. Ki hallotta ennek hírét, babás gyurka legénységét, fűrésze vágja a májvát, hogy ne hallják csatogását, felveti a babálára, viszi Julis ablakára. Kelj fel, Júcsa, itt a májva, jó éjszakát vigyázz rája, föl kell Julis az ágyából. Kendőt keresi funérból, édesanyám, hol a kendőm, babás gyurka a szeretőm. Édesanyám, hol a kendőm, babás gyurka a szeretőm.
Egér, egér, adjál nekem vasfogat, én megadok csontfogat.
Egér, egér, adjál nekem vasfogat, én megadok csontfogat.
Tücsökom a gyereki szántani, vetni, kenyeret keresni.
Tücsökom a gyereki szántani, vetni, kenyeret keresni.
Szárnyas egér ragadj a hajamba, szárnyas egér ragadj a hajamba.
Kékű, vereskű, bújj ki a fülemből, adjál kiket, vagy vereset, vagy tiszta fehéret.
Gúlya, gúlya, vaslapát, hozzá nékünk kisbabát.
Gúlya, gúlya, gerlice, mivel jöttél haza? Síp a dobba, nyári hegedűvel. Búj, búj, zöld ág, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, bújjatok át rajta. Nyisd ki, rúzsám, kapudat, kapudat, hadd kerüljem, váradat, váradat, szita, pita, péntek, szered a csütörtök, gobb szerda.
Mai napon átmentetek, hidom lábát eltörtétek, meg sem csináltátok.
Ácsok vagyunk, fát faragunk, fenyőfából kifaragjuk, be is aranyozzuk.
Búj, búj, zöld ág, zöld leveleske, nyitva van az aranykapu, bújjatok át rajta.
Elvesztettem zsebkendőmet, megver anyám érte, aki megtalálja, csúkot adok érte.
Szabad péntek, szabad szombat, szabad szappanozni, szabad nékem ezt a kislányt százszor megcsúkolni.
Szabad péntek, szabad szombat, szabad szapálózni, szabad nékem ezt a legényt százszor megcsókolni. Liba, liba, jó pariba, kinek veszed el a párja, nékem veszed el a párom, ha keresem, megtalálom. Nékem veszed el a párom, ha keresem, megtalálom.
Udvarhelyszéki Bözöti dalok következnek Táncházban című műsorunkban, ismét fiatalok előadásában, akik valószínűleg iskolai körülmények között is tanultak népzenét. Bíró Gergely, majd a Kispántlika együttes éneke szól Táncházban című műsorunkban.
Édes anyám rózsafája, én voltam a legszebb ága. Egy szép kislány leszakított, karjai közt elhervasztott, egy kis leány lesz, akit ott karja között elhervasztott. Édes anyám, sok szép szava, kit fogadtam, kit nem, soha megfogadnám, de már késő, hull a könnyem, mind az eső. Megfogadnám, de már késő, hull a könnyem, mind az eső. Édes anyám, gyújts gyertyára, hazamenek vacsorára, hadd egyem egy jó vacsorát, kit az édes anyám csinált. Hadd egyem egy jó vacsorát, kit az édes anyám csinált. Rég megmondtam, kis angyalom, ne száras, nincs egyebem, mit akit karom keres. Száras olyan, tökinek legyen, ha tökre, hogy a szíved megnyugodjék mellette. Száres olyan, tökinek legyen, ha tökre, hogy a szíved megnyugodjék mellette. S két fa közé besütött a holdvilág, megtagadott engem az édesanyám. Ha megbizaj, nem is hívott fiának, de én azért hívom édes anyámnak. Ha megbizaj, nem is hívott fiának, de én azért hívom édes anyámnak. S egy de bajós egy párnára feküdni, aki egymást igazán nem szereti. A párnának a négy szegelye szakadt, a közepe tiszta ujjon megmaradt. A párnának a négy szegelye szakadt, a közepe tiszta ujjon megmaradt. Fehér fúszújka virág, ne jöjj hozzám napvilág, gyere este sötétbe, hadd üljek az ölődbe, s nem ülök is sokáig, csak 12 óráig. Az a 12 óra, annyi mindegy fél óra. Az a 12 óra, annyi mindegy fél óra.
Édes anyám, rózsafája, én voltam a leszelvága, egy szép legény leszakított, karjai közt elhervasztott, egy szép legény leszakított, karja
Mert vegyem ágy jó vacsorát, kit az édes anyám csinált.
Hadd vegyem ágy jó vacsorát, kit az édes anyám csinált.
Alig várom, este legyen, hogy a libám haza legyen, hogy mehessek aludt keresni, szép mamámmal beszélhetni.
Hogy mehessek aludt keresni, szép mamámmal beszélhetni. Meg akartam házasodni, galambot akartam fogni, galamb helyett őt fogtam, bánom, hogy megházasodtam. Galamb helyett őt fogtam, bánom, hogy megházasodtam. Fehér fúszújkám virág, ne jöjj hozzám napvilág, gyere este sötétbe, hadd üljek az öledbe. Gyere este sötétbe, hadd üljek az öledbe. Nem ülök én sokáig, csak 12 óráig. Az a 12 óra, annyi, mint egy fél óra. Az a 12 óra, annyi, mint egy fél óra.
Ne sírj, rózsám, önök elsereg, mert én este hozzád megyek.
Mert én este, de hozzád menjek. Hozzád menjek, ha későn is tiéd leszek, rózsám mégis. Hozzád menjek, ha későn is, ha későn is tiéd leszek, rózsám mégis.
Két felsőmarosmenti összeállítást, majd erdőszombattelki dallamok zárják ma esti Táncházban című műsorunkat. Az előadók pedig a Magos Zenekar, majd a Bede Band. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
Rég megmondtam, kis angyalom, ne szeress, nincs egyebem, mit a két karom keres. Szeress olyat, kinek legyen ha tökre, hogy a szíved ne nyugodjék mellette. Jaj, de bajós, egy párnára feküdni, aki egymást igazán nem szereti. Szakad a közepe, tiszta ujjan megmarad. A párnának a nicege szakad a közepe, tiszta ujjan megmarad.
Thank you.
termett pici szádat. Csókolom a két utcádat, csókra termett pici szádat. Azt gondolod, te szigorú, hogy érted vagyok és szomorú, de hogy érted, szomorkodnám, lefeküdném, jól aludnám. Fáj, édes angyalom, kedves gyönyörű virágom, olyan bánat a szíve már, kétrit hajlott az egeken, ha még egy rét hajlott volna, szívem kettő hasadt volna. Hozzád menjek, ha későn is, ha későn is. Téd leszek a rózsám mégis. Ára, gyere, ne menj arra, jobb út van erre, mint arra. Erre gyere, szívem párja, szívem párja. Hadd mehessek aludt keresni, szép babámmal beszélgetni. Meg akartam házasodni, galambot akartam fogni, de galamb helyett ült fogtam. Bánom, hogy megházasodtam, galamb helyett ült fogtam. Bánom, hogy megházasodtam.